Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Hamarosan újra megnyitja kapuit a Diósgyőri vár. 10 éves múltra tekint vissza a sárospataki Váji Miklós református technikum holland testvériskolai kapcsolata. Túrázók lepik el a Mátrát most hétvégén. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A Diósgyőri vár hamarosan újra megnyitja kapuit, ami Miskolc kulturális és turisztikai életének egyik legfontosabb eseménye lesz. Tegnap a Civil Udvar 2025 elnevezésű rendezvényen a vár jövőjéről, tartalmi megújulásáról és a helyi közösségek szerepéről folyt közös gondolkodás. Hollósi András alpolgármester kiemelte, hogy céljuk a 3000 négyzetméteres kiállítótér valódi élményt nyújtson mindenkinek. A tervek szerint a korábbi évi 150 ezeres látogatószámot megdupláznák, ehhez pedig számos interaktív és történelmi elemmel készülnek. Külön figyelmet kapnak a pálosok, Magyarország egyetlen máig működő szerzetesrendje, akik évszázadokon át meghatározó szerepet játszottak Diósgyőr és a környék szellemi életében. Az elgondolás az, hogy a vár egyszerre legyen történelmi emlékhely és modern közösségi tér, amely méltó módon idézi meg Miskolc múltját és jövőjét. Most Hollósi Andrást hallják.
Most már a torony rész is készül, most, hogy kár, hogy nem tudjuk megmutatni a rádió hallgatóknak. Az utolsó fázisába érkezett a várnak a felépítése, és ugye hát nagyon sok vita övezte a vár kialakítását, a terveit, tervezését, a kivitelezését. Egy biztos, ennek a várnak be kell fejeződnie, be fog fejeződni. Ez a vár a milyen? Ez a vár a miskolciaké, ez a vár a diósgyőrieké, ez a vár mindenki, aki Miskolcra vagy Diósgyőrbe látogat, és hisszük azt, hogy Közép-Európa legjelentősebb turisztikai desztinációjává válhat. Ez a diósgyőri vár komplexum, hiszen lehet talán már ezt a kifejezést használni rá. Van egy 3000 négyzetméteres belső tér, amit megfelelő tartalommal kell tölteni. Többek között a mai nap arról szól, hogy a falakon túl milyen attrakciókkal, milyen plusz dolgokkal tudjuk megtölteni a vár belső terét. Azon túlmenően, hogy közel egy tehát a 10 000 négyzetméteres területről beszélünk a vár vonatkozásában. Most is folyamatosan zajlanak a munkálatok, és azt hiszem, hogy annyit kulisszatitkot elmondhatok, hogy sikeresen lobbiztam annak érdekében, hogy vagy a diósgyőri vár kialakítása a pálos rendhez kapcsolató páros szerzetes rendhez, az egyedüli magyar alapítású férfi szerzetes rendről beszélünk, és többek között egy állandó pálos kiállítás lesz a tetőtérben, ez már gyakorlatilag sikerült nyelbeütnünk. Nyilván a kialakítások még váratnak magukra, de egy külön kuriózum lesz, azt hiszem, a Diósgyőr várában ez az állandó pálos kiállítás, hiszen a pálosnak köszönhető maga egyáltalán Diósgyőrnek a létrejötte is, és a diósgyőri címerben is pálos motívumok találhatók a két pálmafával. Úgyhogy ez csak külön adalék a vár vonatkozásában, talán a rádió hallgatóitnak is, hogy elsőként osszuk meg ezt a nagyszerű hírt. Én azt hiszem, hogy ez a vár sokkal többet fog nyújtani, mint amit elsőre gondolunk, és én bízom benne, hogy a jövő második felére, amikor talán remélhetőleg majd birtokba vehetik a miskolciak, a diósgyőriek és mindenki, aki erre látogat, egy olyan élményt fogunk tudni majd adni neki, ami egyébként egyedülálló lehet Közép-Európában.
A pálosrendnek milyen emlékei lesznek itt kiállítva?
Pálosrendnek egy állandó kiállítása lesz, az azt jelenti, hogy a pálosrend történetiségét egészen Boldog Özséptől kezdve napjainkig meg fogja mutatni a pálosrend, hogy egy hogyan is, miként is éli a hétköznapokat. Ugye jelen pillanatban Lengyelországban, Częstochovában található a központ, de elsőként, amikor a 30-as években visszatelepültek Magyarországra, akkor Pécsre települtek 30-as évek közepén, és hát most igyekeztünk és igyekszünk, ugye Diósgyőr környékén is vannak pálos hagyományok, vannak pálos műemlékek, van pálos kolostorom Szentlélekem, van Diósgyőrben is van pálos kolostor, és nem véletlen a Baráthegy, az nem véletlen a Baráthegy, a pálosoktól az elnevezését, volt sörfőzés, halásztak, sajtkészítés, sok minden történt itt Diósgyőrben, és talán ezt is egy kicsit érdekesebbé tudjuk tenni majd az ide látogatóknak.
Beszéljünk még a tartalomról, mi mindent láthat, aki majd ellátogat, a régi tárlatokból is ide hozzák, visszaépítik, ugye, mint elhangzott?
Így van, azon dolgozunk természetesen, hogy legyen egy régi, a régi kiállítás, ami a várban fellehető volt, az új köntösbe kerüljön, újszerű programokat is próbálunk, lesz már rendezvénytér, konferencia tér, ahol több száz fős konferenciákat tudunk majd megrendezni, tehát mindenképpen abba az irányba mentünk el a kialakítás kapcsán, hogy a gazdasági szempontokat is figyelembe vegyük hosszú távon, hogy ki tudjuk adni adott esetben, és ne csak klasszikusan esküvői helyszínként használják a várat, hanem adott esetben nagyon komoly konferenciáknak vagy szakmai napoknak is tudjon helyt adni a Diósgyőri vár belső tere, amellett, hogy persze egyedülálló kiállításokkal fogjuk majd gazdagítani ezt a kört.
Miskolcon a Selyemréti strandfürdő október 24-e és november 2-a között karbantartási és felújítási munkálatok miatt zárva tart, közölt az üzemeltető. Többek között az úszómedencét fedő építmény oldalfalainak építése, a medencék tisztítása és karbantartása, valamint a vízforgató és légkezelő berendezések alapos tisztítása történik meg ebben az időszakban. A karbantartás időzítése nem véletlen, a fürdő a tanítási őszi szünet idejére ütemezte a munkálatokat, amikor kevesebb az iskola jegyzés és a sportolói elfoglaltság. A cél, hogy a vendégek mindig a lehető legjobb körülmények között élvezhessék a fürdőzést, írta az üzemeltető a közleményében. Tíz éves múltra tekint vissza a sárospataki Váhi Miklós református technikum holland testvériskolai kapcsolata. Eddig mintegy 150 diák számára nyílt lehetőség megismerni a hollandiai szakoktatást, a szakmák technológiáját. A tíz éves jubileum kapcsán szakmai konferenciával ünnepelte kapcsolatát a két intézmény sárospatakon, melyben összegezték sikereiket. Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgatót hallják.
Ez oda datálódik, hogy 2015 januárjában volt egy acsi konferencia, egy keresztény iskolák nemzetközi szövetségének a konferenciája Budapesten, és ott ismerkedtünk össze. Ez a testvériskolai lehetőség számos szép dologra adott lehetőséget és alkalmat az elmúlt 10 évben. Természetesen, hogy két fő pillére van ennek a történetnek. Az egyik pillére az az iskoláztatás, a közös szakmák, az a fajta szakmai tudás, amit egy szakképző iskolában oktatunk és elsajátítanak a diákjaink. De a szakmák mellett ugyanolyan fontos az, hogy két keresztény iskoláról van szó, két protestáns iskoláról, és ezek a keresztény értékek is egymásra találtak a két iskola vonatkozásában. Az elmúlt 10 évben mintegy 150 szakképzős diákot vittünk ki Apeldoorn városába, és mintegy 25 pedagógusnak kínáltuk föl ezt a lehetőséget, hogy megismerhették egy héten keresztül a holland oktatási rendszert, a holland kultúrát. Egy-egy ilyen cserediák kapcsolat alkalmával, tanulmányi út alkalmával a mi diákjaink az ottani kint élő diákoknak a családjaiknál vannak elszállásolva. És délelőttönként folynak a szakmai képzések, délután pedig közös kulturális rendezvényekre kerül sor. Nagyon sok területen profitáltunk ebből a kapcsolatból, annál is inkább, mert hogy ez az utazás nem csak egy hétre vonatkozik itt egy tanév során, hanem ugye itt előkészületek vannak az utazással kapcsolatban. Már szeptembertől elkezdődik annak a csoportnak a megformálása, akik majd részt fognak venni a diákok közül egyfajta kitüntetésként ezen a tanulmányúton, és igenis vannak olyan feladatok, amit már előzetesen nekik el kell készíteniük, és ugye számos szervezési feladat is társul még az utazáshoz, és a tanulmányút végeztével pedig hazajönnek a diákok, és itthon pedig szakmai élménybeszámolót tartanak a többieknek. Nagyon sok mindenben segíti őket, tehát egyrészt a modern technológiák megismerésében, és ugye a párhuzamok vonásában a különféle szakmák között, másrészt pedig abban is segíti őket, hogy ugye az idegen nyelveket gyakorolják, például jobban megtanulják, másrészt pedig ugye, hogy az alkalmazkodást és azt a fajta nyitottságot tudják kamatoztatni, amit itt a mindennapokban, az iskolaportban ugye magukba szívnak tudást, de ott kint ezt a gyakorlatban kell igenis kamatoztatni és megmutatni, hogy én képes vagyok egy idegen kultúrában is boldogulni.
Túrázók lepik el a Mátrát most hétvégén, ugyanis idén is megszervezi őszi teljesítmény túráját a Hanák-Kolos Turista Egyesület. A részletekről Molnár Tamást, az egyesület elnökét hallják.
Ez a természetjárásnak és a sportnak egy kicsit az ötvözete. Meghatározott szintidőn belül, ami nálunk elég szoros feszes, tehát sportosabb teljesítménytúrák között vagyunk. Kötött útvonalon kell végigmenni, ellenőrző pontok vannak, frissítő pontok is egyben, és aki szintidőn belül érkezik, akkor egy kitűzőt kap, minden mást, amit a célba érkezőknek jár, helyi finom falatok, oklevél, kis ajándékcsomag, azt mindenki megkapja, aki beérkezik a célba, de a kitűzőt az csak az, aki a szintidőn belül érkezik. Ez a legfiatalabb rendezvény, mondom is, hogy a téli az 30 éve megy, és tavasszal a Mátra Bérc a legöregebb, talán a Mátrában az első teljesítménytúra, sőt az országban is dobogósan a legrégebbi, az idén lesz 40. alkalommal. De az őszi Mátra az egy későbbi igényt próbál kielégíteni, hogy ősszel a lombszíneződés idején mutasson egy másik részét a Mátrának, úgyhogy ez a felső Mátrában van, a Szentfalvak környékén, és a lebonyolításában is más, mint a másik kettő, úgyhogy mindenki megtalálhatja magának kedves tájat, vagy magának kedves lebonyolítási rendszert. A legrégebbi ugye a Mátra Bérc, a tavaszi, az egy különleges lineáris útvonal, a Mátrát teljesen hosszában végig kell járni a leghosszabb távot teljesítőknek. A téli Mátra körpályákat jár be távon, öt különböző hosszúságú távon, de az kifejezetten a Gyöngyösi Mátra vidékét járja be, meg hát még a Gajatömbjét, Kékest is érinti, és ez pedig egy kicsit távolabbi szép tájakat mutatna be, a felső Mátrát, úgy ahogy mondtam, és a lebonyolításában is más, mint a többi, a másiket. Hétféle távon lehet indulni, és ez abból adódik, hogy három különböző körpályát jelöltünk ki, és ezeket kombinálni is lehet. Tehát, ha csak az alap három távot nézzük, akkor ugye egy 10, egy 15 és egy 20 kilométeres körút van, de ezeket össze lehet fűzni, úgyhogy a leghosszabb az 45 kilométeres már, és így jön ez a sokféleség, de még megfejeli ezt az is, hogy szokatlan módon ez nem jellemző a teljesítménytúrákra. Itt mindenki megválaszthatja a bejárás irányát is, hiszen mind a három körtúra. Ez persze azt jelenti, hogy nem 7, hanem 14 féle térképes, színes térképes rajtlapot kellett készítetnünk. Mindegyikre külön útvonal leírás, táblázatos itiner. Nyilván mindegyikhez ma már jár egy GPS-es útvonalvezető is, hogyha valaki letölti a honlapunkról. Tehát sokféle módon be lehet ezt járni.
Végül az időjárásról. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű, kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 8-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. A lakáseladásnál az adóügyi szabályokra is érdemes odafigyelni, figyelmeztet a NAV. Újra közlekedésbiztonsági Bike Day tartotta a Kazincbarcikai rendőrkapitányság. Október 12-én tartják a Magyarok Vásárát Egerben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Újra közlekedésbiztonsági Bike Day tartotta a Biztonság Hete programsorozat kapcsán a Kazincbarcikai rendőrkapitányság a Székhelyóvodában. A tagóvodások játékos versenyen ismerkedtek a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedéssel. A részletekről Jaskó Juditot, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság előadóját hallják.
Ez a hét arról szól, hogy óvodásokat, általános iskolás, középiskolás gyerekeket érünk el, és minden a biztonságos közlekedésről szól. Kazincbarcikán már több éves hagyománya van a Bike Day programunknak. Hosszú éveken keresztül az óvodás és az általános iskolás program egyben ment, de szerettünk volna elég időt fordítani és koncentrálni mind a két korosztályra. Így tavaly az általános iskolásoknak hirdettünk Bike Day programot, most pedig az óvodásoknak, akiket játékos formában nagyon izgalmas feladatokon keresztül találunk meg, és a biztonságos gyalogos közlekedésre, kerékpáros közlekedésre neveljük még ebben az korban őket. Több állomásról is készültünk ezen a napon. Először is van egy ügyességi tanpálya. Itt igazából arra próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy mindig figyelmesen közlekedjenek, mindig nézzék az utat jobbról, hogyan kell a gyalogos átkelőn áthaladniuk, hogy megtanulják azokat az alapvető biztonságos szabályokat, hogyha biciklire ülnek, akkor hogyan kell nekik biztonságosan közlekedni. A következő állomásunknál egy játékos formában, egy kis dobozból húznak a gyerekek közlekedés biztonsági feladatokat, például, hogy be kell magukat kötni az autóban, kell-e használni a biztonsági övet, vagy gyerekülésben kell-e ülniük, amikor a gyalogos átkelőn átérnek. Ugyebár ez egy visszatérő kérdés, hogy mindig balra nézek, jobbra nézek, ez egy nagyon-nagyon fontos feladatuk. Illetve, hogy milyen táblákat ismernek fel, hoztunk nekik egy kis jelzőt, lámpát is, amin pedig azt gyakorolhatják, hogy melyik jelzésnél hogyan kell átmenni. Ez mind-mind játékos formában történik. A következő helyszínünknél egy kis játékos, tényleg az óvodásoknak gyártott kreszttesztet töltenek ki. Itt is nagyon egyszerű kérdés vannak, képekről kell felismerni, hogy például, hogyha labdázunk, hol lehet labdázni? Egy parkban, vagy például egy gyalogos átkelő közelében is. Kolléganőim felvilágosítják őket, hogy ezeknek mik a veszélyei. A következő helyszín pedig egy ilyen kis játékos feladat, hoztunk egy nagyon színes képet, ahol a különbségkeresők nagyon szeretik az óvisok, úgyhogy ez egy kis pihentetős rész. Vándorkupát már körülbelül 3 vagy 4 éve készítettünk az általános iskolásoknak és az óvodásoknak is, és a vándorkupát az az óvoda viheti haza a mai napon, akik a legügyesebbek voltak. Nyilván ezt a korosztályt mindenki kap valamilyen apró ajándékot mindegyik helyszínen, nem szeretnénk őket megkülönböztetni, de ezt a vándorkupát egy-egy óvoda kapja meg.
A lakáseladásnál két fontos adóügyi szabályt érdemes szem előtt tartani. A NAV a fizetendő illetéket az ingatlan forgalmi értéke alapján állapítja meg, és ha valaki a nagyértékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságostán 15% esziát is fizetnie kell. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Kommunikációs Referense tájékoztat.
A NAV az illetéket az ingatlan forgalmi értéke alapján állapítja meg, jellemzően összehasonlító értékadatok alapján, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat. A lakás és a nagyértékű bútorok külön-külön eladása esetén is érdemes figyelni az adózási szabályokra. Amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra, és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15% személyjövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi SZIA bevalláskor május 20-áig. Kedvező szabály, hogy az adót csak akkor kell megfizetni, ha az eladás évében az ingóságokból származó összes bevétel meghaladja a 600 000 forintot. Az értékhatár átlépésekor ebből az összegből le kell vonni az igazolható költségeket, például az eladott ingóság eredeti vételárát, vagy az eladással kapcsolatos kiadásokat, és az így megkapott jövedelem után kell a 15%-os SZIA-t megfizetni, azt is csak akkor, hogyha meghaladja a 200 000 fölötti jövedelem rész után kell adót fizetni. Az ingatlan értékesítés adózásáról minden fontos információ megtalálható a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a nav.gov.hu weboldalon.
Változatos programkínálattal várja az érdeklődőket most hétvégén Eger városa. A vásárok felhozatalában nem lesz hiány, hiszen sok év kihagyás után ismét megtartják hagyományos hangulattal a magyarok vásárát október 12-én vasárnap 8 órai kezdettel a Petőfi téri vásártéren. Kistermelőkkel, őstermelőkkel, kézművesekkel, ezen felül színpadi programokkal nyílik meg az esemény immáron új helyszínen. Délelőtt 10 órától az Opsitos fúvószenekar, illetve a Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptánc Együttes műsorát tekinthetjük meg. Ezt követően az Eva Zrt. Elnöke tart ünnepi megnyitót, a továbbiakban pedig a Kékibolya Honvéd Népdalkör, valamint az Egri Dubókatica nyugdíjas szervezet Nosztalgia csoportja előadása gazdagítja a rendezvényt. A következő percekben Nagy Jenő, a Magyarok Vására Kulturális Egyesület elnöke, a program főszervezője ad bővebb tájékoztatást.
Nagy reményekkel szervezzük a mostani vasárnapi vásárunkat, ugyanis 12 évi vásárszervezés után csak nem 5 év kimaradt. Különböző okokból, elsősorban a járvány, későbbiekben fontos szerepet játszó tagjaink hunytak el, és most láttuk elérkezettnek az időt, különösképpen ezzel az új vásártér átadásával, létrehozásával, hogy ismét rendezzünk Egerben magyarok vásárát. Az elképzeléseink semmit nem változtak az elmúlt évek során. Továbbra is a helyben és a környékben élő kistermelők, őstermelők és kézművesek portékáit szeretnénk bemutatni. Ezelőtt is így volt, hogy közvetlen értékesítési forrást szeretnénk nekik biztosítani. Egy kulturális programmal, egy színes, hagyományőrző kulturális programmal is a kiváló minőségű áru mellé szeretnénk ide csalogatni az érdeklődőket, vásározókat, és szeretnénk, hogyha ez egy nagy közösség lenne, szervezők, vásárosok és látogatók között. Maga a vásár körülbelül 8 órára áll föl, reggeltől napestig. Napestig nem szokott tartani, de azt gondolom, hogy 3 óráig egészen biztosan teljes lesz a kínálat. 10 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, ugyanis még ennek a helynek nem volt megnyitója. Volt egy főpróbája, egy remekül sikerült főpróbája, és a hivatalos ünnepélyes megnyitó a mostani vásárunk keretében fog megtörténni 10 órai kezdettel. Maradunk ismét a hagyományok mellett. Minden hónap második vasárnapja lesz magyarok vására itt Egerben, kivéve a januári és a februári hideg időszakot, tehát márciusban fogjuk majd a következő évben elkezdeni. Az idei évben még egy novemberi és egy decemberi magyarok vásárát tervezünk.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megválasztása óta november végén utazik először külföldre 14. Leó pápa. A Szent Atya első külföldi útja előbb Törökországba vezet, majd Libanonba utazik tovább, várhatóan a béke fontosságát fogja hangsúlyozni, írja a Vatikán tájékoztatása alapján a Brit The Guardian. 14. Leó november 27-e és 30-a között lesz Törökországban, azután november 30-a és december 2-a között pedig Libanonban. Matteo Bruni, a Vatikán szóvivője azt nyilatkozta, a pápa elfogadta a török és libanoni államfők és egyházi hatóságok meghívását. A pápa vasárnap azt mondta, reméli, hogy a gázai háború lezárására irányuló terv hamarosan eléri a kívánt eredményeket. 14. Leó a törökországi útja során találkozik Bartolomaiosz pátriárkával, aki 1991 óta a körülbelül 260 millió főt számláló ortodox egyház vezetője. Még szeptemberben egy szokásos általános kihallgatás végén hívott imádságra a békéért a Szent Atya. Leó pápa felhívásának fordítását a Magyar Kurír közölte. Eszerint, kedves testvéreim, október hónapját az egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük, ezért arra biztatok mindenkit, hogy naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg családban és közösségben. Továbbá kérem mindazokat, akik a Vatikánban teljesítenek szolgálatot, hogy ezt az imát naponta este 7 órakor a Szent Péter Bazilikában végezzék. Október 11-én, szombat este 6 órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren, a Máriás Lelkiségű Hívők jubileumának virasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának évfordulójáról is. A Szent István Rádió október hónapban az Egri Bazilikából közvetíti a rózsafüzér imádságot minden nap 18 órától élőben. Október 8-án a Magyar Katolikus Egyház főünnepel emlékezik meg a magyarok nagyasszonyáról, amely nap a boldogságos Szűz Mária magyarokat oltalmazó pártfogását idézi. Ebből az alkalomból még kedden Erdő Péter bíboros primás szentmisét mutatott be a magyar nemzetért és a magyar egyházért a római Szent Péter Bazilika kórus kápolnájában. A főpásztor megemlékezett arról, hogy az ünnep attól is felejthetetlen, hogy 45 évvel ezelőtt, 1980-ban szentelte fel Szent II. János Pál pápa a Szent Péter Bazilika altemplomában a magyarok nagyasszonya kápolnát, ezzel beteljesítve egy évezredes magyar álmot. A jelenlévő magyar zarándokok és paptestvérek nagy száma miatt a mostani ünnepi liturgiára azonban nem itt, hanem a Bazilika kórus kápolnájában került sor, amelyen Udvardi György veszprém érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, Ternyák Csaba egri érsek, Németh Gábor az MKPK titkára, Fehérvári Örs Jákob bencés szerzetes, a római Szent Anselm pápai egyetem rektora, Vízi Elemér jezsuita, a római Collegium Germanicum et Hungaricum spirituálisa és Törő András a pápai magyar intézet rektora koncelebrált. A szentmisén együtt ünnepelt az Egri főegyházmegye szentév alkalmából Rómába érkezett zarándok csoportja, a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola alapfokú művészeti iskola és zeneművészeti szakgimnázium szentévi zarándok csoportja, Habsburg Lotaringiai Eduard, hazánk szentszéki nagykövete, és Kovács Elemérné, Boldog Bódi Mária Magdolna unokahúga, valamint az Örökvárosban élő magyarok közössége, illetve az odaérkező nagyszámú magyar zarándok. Erdő Péter bíboros az ünnepi szentmisén felidézte, a magyarok nagyasszonya kápolna nem csupán építészeti emlék, hanem a nemzeti önazonosság és a hit megőrzésének jelképe. Szent István király a halál előtt Szűz Máriának ajánlotta országát. Ez a felajánlás évszázadokon át erőt adott a magyar népnek a történelem legsötétebb időszakaiban is. Kiemelte továbbá, a Mohácsi vész után, majd a török uralom idején Magyarország elveszítette függetlenségét és lakosságának jelentős részét, de a hit és a szűzanya iránti bizalom megmaradt. Buda felszabadítása és a zentai győzelem a korabeliek szemében Mária közbenjárásának jelei voltak. Ezért első Lipót király 1693-ban újra felajánlotta Magyarországot a Szent Szűz oltalmába, és pénzein is megjelent a felirat: Sancta Immaculata Virgo Maria Mater Dei Patrona Hungaria, szeplőtelen Szűz Mária Isten anyja, Magyarország védasszonya. A bíboros hangsúlyozta, aki Istennel van, az teljes a kegyelemmel. Mária példája azt tanítja, hogy az emberi boldogság nem a földi jókedvben vagy sikerben rejlik, hanem abban, hogy Isten közelében élünk. Az egyház küldetése nem csupán az, hogy jó közösség legyen, hanem hogy hirdesse az evangéliumot, amely a feltámadt Krisztus örömhíre. Erdő Péter arra is emlékeztetett, hogy Mária népek fölötti szeretete egységre hív. A Szent Péter Bazilikában több nemzeti kápolna is van, melyeket a szűzanya tiszteletére szenteltek, ez jelképezi, hogy a világ különböző népei közös édesanyát tisztelnek. Ha a közös édesanyánk van, akkor testvérek vagyunk, mondta Bíboros. A remény és a megmaradás útja annak felismerése, hogy közös a sorsunk, egy anyának gyermekei vagyunk, nem gyűlölhetjük egymást, hanem alkotó sokféleségben kell összetartanunk. A magyarok nagyasszonya ünnepe arra hív, hogy újra felfedezzük a hit, a nemzeti összetartozás és a bizalom erejét. A római magyar kápolna, ahol nap mint nap imádkoznak magyar zarándokok és papok, a világ közepén hirdeti, Mária oltalma ma is élő valóság. A szentmise ünnepi hangulatát a Weiner Leó katolikus zeneiskola kórusának énekelmelte Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett vezényletével, az orgona kíséretet Mezei János szolgáltatta. A Római Magyar Akadémián október 7-én este került sor a Hit tanúi, a remény sugarai című konferenciára, amelyen a Magyar Katolikus Egyház 20. századi hőseire, Boldog Bódi Mária Magdolnára és tiszteletreméltó Mindszenti József bíborosra emlékeztek. Erdő Péter bíboros primás köszöntő beszédében a hősies életszentséget, az áldozatvállalást és vértanúságot emelte ki. A rendezvényt Magyarország Szentszéki Nagykövetsége szervezte, partnerségben a Római Magyar Akadémiával és a Pápai Magyar Intézettel a 2025. évi jubileumi szentév keretében. A konferencia a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg. A konferencia résztvevői, magyar és olasz egyházi előjárók, történészek, zarándokok és egyetemi hallgatók közösen emlékeztek és adtak hálát azokért, akik a legnehezebb időkben is hűek maradtak hitükhöz és hazájukhoz. Az előadások a hit erejéről, a keresztény tanúságtétel bátorságáról, valamint az üldözések idején is megőrzött reményről szóltak. Ferenc pápa szentévet meghirdető gondolata is visszatért a rendezvény mottójában, a jubileum emlékeztesse a világot arra, hogy a béke munkásait Isten fiainak hívják. Az esemény nem csak történelmi visszatekintés volt, hanem a mai kor embere számára is üzenetet hordozott, a hit, a bátorság és a szeretet mindig a legsötétebb időkben ragyog a legfényesebben, írja beszámolójában a Magyar Kurír. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. Térzene lesz a templom előtt, október 11-én szombaton 15 órától Kúr Rajmund orgonaművész és Sinka Krisztina operaénekes ad koncertet ingyenesen, de az adományokat szívesen fogadják. November 16-án vasárnap este 7 órától pedig Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd. A füzérradványi római katolikus templom Szent Eduárd búcsú szentmiséje október 12-én vasárnap lesz, 11 órától. Az ünnepi szónok főtisztelendő Bőr Roland nagykaposi esperes lesz. A szentmise keretében megáldják Szent Pió atya most elkészült fa szobrát, melyet a templom kertben állítottak fel. Minden kedves hívet és érdeklődőt szeretettel várnak. Magyar Emlékek Római Temploma címmel kiállítás nyílik az Egri Érseki Palota látogató központban október 16-án csütörtökön 15 órakor. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek. A kiállítást dr. Habér Csorba László történész professzor emeritus, az MTA doktora, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója nyitja meg. A tárlatot bemutatja majd főtisztelendő dr. Németh László Imre pápai prelátus, a Pápai Magyar Intézet egykori rektora. A kiállítás tehát az Egri Érseki Palotában október 16-án nyílik, jövő február 28-áig lesz megtekinthető. A címe Magyar Emlékek Római Temploma. Dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség október 19-én vasárnap az Egri Ciszterci templomban. 16 órától szentmise lesz, melyet 17 órától dicsőítő szentségimádás következbe járó imaszolgálattal szeretettel várnak mindenkit. A nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola nyílt napot szervez október 17-én pénteken, amelyre szeretettel hívják és várják a képzések iránt érdeklődő diákokat. A tervezett program szerint 9 óra 30 perckor lesz a megnyitó a Szent Péter teremben, köszöntőt mond Galambvári Péter megbízott rektor, aztán a képzések bemutatása következik tanárok és hallgatók közreműködésével. 10 órától imaóra, 10 óra 20 perctől a tanórák látogatása, biblikum Németh István, dogmatika Dobos András, filozófia Tóth Attila Ákos, a hitoktatás módszertana Dévainé Markos Adrián Kitti, Önismeret Garai Péter és esetmegbeszélés Ináncsi Pap Ágnes. Tekintettel arra, hogy egy szerény vendéglátást szeretnének biztosítani az érdeklődőknek, tisztelettel kérnek visszajelzést október 10-ig e-mailben az ináncsipapagnes@gmail.com címre. TS és Y a név, illetve nincsenek ékezetek értelmszerűen az e-mail címbe, tehát ináncsipapagnes@gmail.com. A főiskola nyílt napjával párhuzamosan a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet is nyílt napokat szervez október 17-én és 18-án, tehát jövő pénteken és szombaton, melyről bőve felvilágosítás szintén e-mailben kérhető a papság iránt érdeklődő jelentkezőknek. Ebben az esetben az e-mail cím gorkatpapnev@gmail.com, tehát gorkatpapnev@gmail.com. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az ilyen alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Kriston Tamás és Márton Miranda. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék, víznotát fütyül, bogár karika forog, a lámpa körül. Lassú tánc, táncol a plafán, el is érem már talán olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is, mint a füst, mert könnyű. Zölében én. Kiemel, kiemel, ringad engem el, kinyitnál még a szemem, de már nem lehet.
Elolvad a világ, de a közepén, anya ül és ott ülök a zölében én.
Felül jársz, énekel a régmúlt pillanat, nem repülnek el soha a lebegő szavak.
Nem értem, miért sírok, de sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok.
A régió sportja.
Birzebuggában rendezték a junior triatlon Európa kupát. Még pihenő időszakát tölti a kvalifikációs versenyek előtt a debreceniek vívója Battai Sugár Katinka. Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Hivatalosan is megnyílt Sátoraljaújhely új attrakciója, a Pumpa pálya. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Birzebuggában rendezték a junior triatlon Európa kupát. A festői szépségű tengerparti máltai kisváros adott otthont a viadalnak, amelyen a Debrecen kiválósága Pusztai Dóra is rajthoz állt. A női mezőnynek 750 métert kellett úszni, ezt követően 20 km kerékpározás következett, végül pedig 5000 méter futás után értek célba. Pusztai Dóra remek teljesítménnyel, 1 óra 8 perc 9 másodperces idővel a harmadik helyen ért célba. Még pihenő időszakát tölti a kvalifikációs versenyek előtt Battai Sugár Katinka. a debreceniek válogatott vívója először az elmúlt szezont értékeli.
Nagyon összetett volt, az eleje az döcögősen indult, meg nem voltam annyira motivált, vagy úgy voltak nehezebb részek, de egyébként összességében visszagondolok, akkor nagyon pozitívnak értékelem, mert amilyen célokkal mentem a versenyekre, hogy magabiztosabban vívjak egyéniben is, csapatban is ott tudjak lenni stabilan, azok így végül is sikerültek, az edzésmunkát el tudtam végezni, persze ezek hátulütői egy ilyen sérülés, de abból is így sikerült felépülni, abból is nagyon sokat tanultam, mind a gyógytorna fontosságáról, vagy a bemelegítéseknek az összetettségéről, úgyhogy szépen lassan alakult. Az első magyar válogatón borzasztóan voltam. Megnyertem a versenyt, de úgy mentem a versenyre, hogy hát én túl se fogok adni, vagy nem tudom, így az önbizalmam, meg úgy minden eléggé mélyen volt. Aztán így szépen lassan, ahogy versenyeztem, edzettem, olyan emberekkel vettem körül magam, akik támogattak, meg magabiztosságot adtak, így épült vissza ez az egész. Most én nem tudnék, hogy pontos versenyt mondani, de úgy egyre jobban voltam, vagyok. Például egy az olimpia után demotiváltság miatt szerintem jobban a mentális részre fektettem inkább a hangsúlyt. Nyilván elmentem az edzésekre, meg megcsináltam az edzésmunkát, de valahogy azt éreztem, hogy sokkal több energia kell most inkább a mentális fókuszra, úgyhogy ez erről szólt ez a szezon. Most a következőt még meglátjuk, nyilván itt most már jóval összetettebb lesz, egyre közeledünk majd az olimpiához, meg azért még lesz EBVB és a többi, de így azért erre készülök.
Batai Sugár Katinka beszélt a csalódást keltő olimpiai hatodik helyről is.
Ezt nem gondoltam volna, nyilván ez a két világbajnoki cím hozta magával szerintem, hogy ennyire csalódottan jöttünk onnan haza, de azért így visszagondolva én már nem vagyok annyira csalódott. Mi egyébként szerintem a második VB címnél se gondoltuk, hogy mi vagyunk az esélyesek feltétlen. Tudtuk, hogy meg tudjuk csinálni, és minden csapatot meg tudunk verni, de az azért az nagyon nagy feladat. Minden verseny teljesen más verseny. Csapatversenyeken egy kicsit kiszámíthatóbb, de ott is vannak meglepetések. Azért ebben a szezonban jobban hangsúlyt fektettem így az egyéni versenyekre, úgy mentálisan is jobban ezekre készültem. Azért sose volt bennem az, hogy úgy háttérbe szorítsam az egyénit, mert korábban is voltak egyéni eredményeim, de valahogy ott igen a csapat nagyobb hangsúlyt élvezett. Szerintem ez az olimpia miatt is volt, mert azért olimpiára könnyebb is, meg jobb is, hogyha csapatba jutunk ki, mert ugyanakkor hárman is indulhatunk egyéniben. De azért ebben a szezonban úgy célom volt, hogy egyéniben is magabiztosabb legyek.
Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Halász Béla, a KSK Delfin vízi sportklub elnöke elmondta, a nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások megindítása a következő lépés, melynek lezárultával már vendégeket is tud majd fogadni a létesítmény.
A nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások felé tartunk, minden előkészítő munkát elvégzünk, és szeretnénk, ha minél hamarabb sor kerülhetne arra, hogy már vendégeket is tudjunk fogadni. Ennek az ideje még bizonytalan, mert az engedélyezési eljárások lefutásától függ, de mindent meg fogunk tenni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.
A csónakázótó mellett egy több mint 8000 négyzetméteres területen két ütemben indult el az építkezés. Az első ütem 2024-ben fejeződött be, ekkor készült el az 50 méteres versenymedence, az öltözők, a gépészet, a szükséges kiszolgáló helyiségek, valamint az épület korpusza. A második ütemben, amely 2024 tavaszán indult, és egy év alatt valósult meg, a kültéri és a tanmedencék burkolata, az audiovizuális rendszer, a kiegészítő elemek, illetve a wellness és rekreációs rész kialakítása történt meg. A Nemzetközi Úszószövetség szabályainak is megfelelő versenyszintű úszómedence, tanmedencék, rekreációs terek és kiegészítő szolgáltatások, ezek már mind megtalálhatók a vízi komplexumban. A komplexum jelen pillanatban a végleges engedélyeztetésre vár, és folyamatosan történik a személyzet felvétele, valamint az épület arculatának kidolgozása, hogy a lehető leghamarabb megnyithassa kapuit a nagy közönség számára. Kazincbarcika rövidesen egy országosan is kiemelkedő modern vízisport és rekreációs helyszínnel gazdagodik, amelyet remélhetőleg a sportolók, a diákok és a kikapcsolódni vágyók rövid időn belül megkedvelnek és belaknak majd. A vízi komplexum pályázatának benyújtása a 2017-18-as TAU évben történt, az évek során több módosításon ment keresztül a terv. A beruházás alapkövét 2019-ben rakták le, majd a Magyar Vízilabda Szövetség kérésére két ütemre kellett bontani a kivitelezést. A munkaterület 2022-es átadását követően az első ütem 2024-ben, a második pedig idén júliusra készült el. A létesítmény megépülése azonban nem volt akadálymentes, fogalmazott Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke.
A második ütem sportfejlesztési programját 2023-ban a Vízilabda Szövetség, arra hivatkozva, hogy sportszakmailag nem indokolt, megszüntette egy közigazgatási határozattal. A Delfin Vízi Sportklub ezt a közigazgatási határozatot a jogszabályoknak megfelelően a miskolci törvényszéken megtámadta. A bíróság a Delfin Vízi Sportklub részére döntött, és új eljárásra kötelezte a Vízilabda Szövetséget. A Vízilabda Szövetség új eljárásában ugyanarra az eredményre jutott, mint az előtt, és meg akarta szüntetni ezt a sportfejlesztési program részt, ami a második ütem megépítését jelentette volna. Ezt is megtámadtuk a közigazgatási bíróságon, mert nem értettünk egyet a döntéssel. Itt viszont a bíróság a Vízilabda Szövetség részére döntött az ítéletében.
Hivatalosan is megnyílt Sátoraljaújhely új attrakciója, a pumpapálya. Helyet kapott benne egy az országban még egyedülálló úgynevezett medencepálya is, mondta Nagy Oszkár, a kivitelező cég vezetője.
A nyár közepén, vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát. A pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják az azt gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pannon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd, illetve pirossal jelöltük, itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöldcsíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el. Tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság, általában a pályáknak. Nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek. Kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használata kötelező, tehát nem, hogy erősen ajánlott, hanem, hogy kifejezetten kötelező. A bukósisak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát. Ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
A Sátoraljaújhelyi pumpapálya megnyitóján részt vett Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár is. Beszédében hangsúlyozta, a kormányzat támogatásával egyre több olyan beruházás épül, amely a gyermekek, a fiatalok számára vonzó szabadidős időtöltést kínál.
Az egész országban az a probléma, hogy a gyerekeket is és a felnőtteket is nagyon nehéz megszólítani és rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát most, amikor itt van ez a mobiltelefonos világ, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy még soha ilyen nehéz nem volt elérni a gyerekeket, mert soha nem volt ilyen erős versenytárs. És nekünk az a feladatunk, hogy valahogy megszólítsuk és elérjük őket, és rávegyük őket, hogy tegyék le a mobiltelefont és mozogjanak. És ez különböző attrakciókat kell kínálni, olyan mozgásformákat, amiket élveznek. Mi nem akarjuk megmondani, hogy melyik gyerek mit mozogjon, tehát hogyha valaki mondjuk korcsolyázni, hokizni szeret, itt van egy fantasztikus jégpálya. Ha valaki mászni szeret, itt van egy fantasztikus mászóterem. Ha valaki evezni szeret, itt van a bodrog. De vannak sokan, akik biciklizni szeretnek, és van egy lehetőség, hogy biciklizünk a Zemplénben, de van, akik inkább ezt a trükkös műfajt szeretik, és nekik ez óriási dolog, hogy itt a térségben most ebben az évben 3 pumpapálya is felépül, az egyik itt Sátoraljaújhelyen.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!
Boldogságos szűz, tiszta oltár tűz, hozzád jöttünk szép.